Üdvözlöm Önöket, ez a Flaster ad hoc kiadása, a második ilyen műsor, amivel jelentkezünk. Ígértük legutóbb is, hogy amikor rendkívüli helyzetek, ünnepségek, tüntetések, politikai fordulatok, bármi egyéb érdekes esemény történik, akkor igyekszünk erre a lehető leggyorsabban reagálni. Ezt tesszük most is két kiváló kollégámmal, Albert Enikővel.
Üdvözlök mindenkit!
A Magyar Hang riporterével és Szerető Szabolcs kollégámmal, a Magyar Hang főmunkatársával.
Jó estét, jó napot kívánok, szervusztok!
Mindenek előtt itt a még mindig frissnek mondható nyomtatott lap, Lányi Andrással a címlapon, és sok más érdekes tartalommal. Kérjük szépen, hogy olvassák a lapot, vegyék, fizessenek előre, ahogy kényelmesebb. Ezek a műsorok is abból készülnek, hogy önök olvasnak minket, hogy megveszik az újságot, kérjük, támogassák ezzel a munkánkat. Illetve iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és akkor ott hetente több kiváló beszélgetést is meghallgathatnak. Úgyhogy tartsanak velünk. Köszönjük szépen a mai műsornak, ugye az apropója március 15-e. Mozgalmas nap volt, tüntetés hegyek, meg mindenféle politikai megmozdulásoknak a sora. Hát ezek közül azt hiszem érdemben most hárommal tudunk, vagy hárommal van értelme igazán foglalkozni. Nyilván a többire is kitérhetünk említés szinten. Én javaslom, hogy haladjunk időrendben. Ugye délelőtt folyamán, 11 órakor, kivételesen kereken 11-kor, még csak nem is késett, kilépett a Nemzeti Múzeum lépcsőire Orbán Viktor miniszterelnök. Előtte még azért énekelt egy kicsit az Operett Színház művészeivel, igazán megható pillanat volt. És aztán mondott egy beszédet, de kezdjük ott, hogy minek köszönhető, hogy ez a beszéd ebben a formában és ezen a helyen hangzott el. Ugye tudjuk azt, hogy az elmúlt két évben vidékre ment, Kiskörösre, illetve azt megelőzően Zalaegerszegre, ahol ugye viszonylag szűk tereken, válogatott közönség előtt az esetleges kritikus hangoktól hermetikusan elzárva mondott beszédet. Itt most bár volt kordon, meg volt valamifajta ilyen face control, de hát azért mégiscsak a nagy tömeg elé állt ki. Minek tulajdonítjátok ezt?
Ugye, hogy kiderült, vagy hát amiről beszélnek, hogy eredetileg megint vidékre ment volna ő, csak miután kiderült, hogy Magyar Péter egy elég nagy mozgósítást követően az Andrássy úton beszédet fog mondani, és láthatóan nagy a várakozás és nagy az érdeklődés, úgy érezték, hogy nem tehetik meg, hogy Orbán Viktort megint eldugják valahova vidékre, tehát nem engedhetik át egészen a főváros neki. Úgyhogy ezt lehet hallani, hogy ez volt az utolsó pillanatban a változásnak az oka. De hát azért itt is elég szűrt volt a közönség, tehát talán a legbelső körbe csak regisztrációval lehetett bejutni?
A legbelső körbe igen, de például a Tanítanék mozgalom, meg a Szikra mozgalom aktivistái ezekkel a preparált ilyen karton tükrökkel azért, ha egy kis viaskodás árán is, de csak bejutottak arra a területre, amit még a nagyfőnök is amúgy láthatott.
Igen, igen.
Szóval ha nincs Magyar Péter, nincs Orbán Viktor beszéde a múzeum körúton?
Hát még az is lehet, hát nyilván ezt így már sose fogjuk megtudni, de azért sok érv szólt amellett Orbán Viktorék szempontjából, hogy azért most ugye a fővárosban kell ezt az ünnepi rendezvényt megtartani. Egyrészt azért mégiscsak választási év van, egy kampányt elindítani nyilván jobb helyszín ahhoz egy ilyen budapesti helyszín, mint egy ilyen vidéki. És itt most félretés ne essék, itt a Fidesz erre azt szoktam mondani, amikor valaki ezt szóvá teszi, hogy itt a vidék lenézéséről van szó, egyáltalán nem csak a nyilvánosság működése az valahogy úgy, az olyan, hogy akkor fókuszál igazán egy rendezvényre, hogyha a fővárosban van, és itt amikor több rendezvény van, akkor össze is lehet hasonlítani a mozgósítási erőt, és erről nyilván meg fogunk beszélni, hogy ez kinek hogy sikerült ezen az ünnepen. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik szempont, a Magyar Péter mellett lehetett. A másik, hogy azért ne felejtsük el, hogy ha csak egy pillanatra is, de felvetődött ugye egy békemenet szervezésének a lehetőség, ami aztán hamar ugye lekerült a napirendről, ugyanakkor a Fidesz úgy akar békemenetet csinálni, hogy nem csinált is, meg nem is. Mert mégiscsak volt egy toborzás, hát olyannyira toboroztak, hogy még én is kaptam SMS-t a héten, hogy menjek oda, tehát hogy még magadjam tovább. Tehát a Fidesz számára fontos lett volna, hogy ott egy nagyon, egy impozáns nagy tömeg jelent meg. Nem jelentős tömeg ott volt, ezt azért tegyük hozzá, viszont ahhoz képest, amit a Fidesz ugye az elmúlt évtizedekben, jó pár évvel ezelőtt produkálni tudott különféle nagygyűléseken, hát annak a töredéke volt most jelen. És még egyszer mondom, hogy egy erőteljes mozgósítás után sikerült ezt az eredményt elérniük.
Ez egyfajta álló békemenet volt.
Igen, mozdulatlan.
Nagyjából olyan 20-22-23 ezer főre becsülik a megjelentek számát, amelyiként valóban egy régi klasszikus vérbeli békemenethez képest nem sok. Tehát ez egy nagyságrendi különbség.
De nem is kínos. Tehát,
hogy
nem,
hát, hogyha hozzáteszed a lelki békemenetet, lehet, hogy akkor ez egy óriási duzzadt tömeg lett volna. Ugye volt ez az úgynevezett, hogy most lelki békemenetet tartunk. Igen. Akármit is jelentsen ez, nem tudom, hogy lelkükben vagy lelkiekben hányan békemeneteltek közben otthon, miközben Orbán Viktor beszélt. De azért én kíváncsi lennék egyszer arra, hogy ilyen buszosztatós szervezés, nem tudom, megfélemlített, megzsarolt polgármesterek nélkül, vajon hányan mennének el egy ilyen beszédre, nem? Azért érdekes lenne. Tehát ugye láttuk a fotókon, hogy Magyar Falu Programmal felcímkézett buszok álltak sorba, akik hozták a vidékről az embereket. Érdekes lenne enélkül, hogy hányan döntenének úgy, hogy ez lesz az ő március 15-i programjuk.
Készültek ugye felmérések az elmúlt hetekben, hónapokban, amelyek azért a különböző mértékben a Fidesz népszerűségének a csökkenését mérték. Ez, hát az ő szempontjukban nézve még nem drámai, de mégiscsak egy tendenciát jelez. Azért 200-250 ezerre is teszik azoknak a számát, akik csak a kegyelmi botrány kirobbanása óta elléptek a Fidesz mellől. Más kérdés, hogy egy erős mozgósítása, amiben a Fidesz azért jó, lehet, hogy egy részüket vissza tudná húzni. De az a tény, hogy legalább egy nagyságrendel kevesebb ember ment most ki a múzeum körútra megnézni a miniszterelnököt élőben, úgy, hogy nem láthatták ugye őt most már nagyon régóta a nagy nyilvánosság előtt személyesen megjelenni. Ez jelentheti-e azt, hogy azok az emberek, akik ugyan még valószínűleg most is behúznák a Fideszre, hogyha holnap lenne a választás, az X-et, de annyi lelkesedés már nincsen bennük, hogy azért ki is menjenek megtapsolni a miniszterelnököt. Még mondjuk egy pár éve még lelkesen vonultak a békemeneten Bajer Zsoltot és nem tudom, Bencsik Andrást követve.
Szerintem.
Tehát a lelkesedés azért esetleg kopik-e?
Szerintem egyébként kopik, és én azt látom, nem tudom neked mi a véleményed Szabolcs, de én azt látom, hogy kopik, és ők is ezt érzékelik, és látják, hogy azért nem ugyanaz az összetétele például, tehát szerintem már előre is ezt gondolták, hogy mi lesz az összetétele, és pont ezért mondott Orbán Viktor olyan beszédet, amilyet mondott, tehát ez egyértelműen ez egy olyan agresszív, és durva, és egyfajta gyűlöletbeszéd volt, amit nyilvánvalóan a kemény magnak intézett. Tehát amikor esetleg bizonytalanok, vagy olyanok vannak, akik lazább kapcsolódással jönnek el egy Fidesz rendezvényre, akkor nem biztos, hogy ilyen durva beszédet mond, de itt egyértelműen arról volt szó, hogy baj van, megingás van, és ezért a kemény magnak kell mondani egy olyan beszédet, ami őket összefogja.
Igen, ha visszaemlékszünk a tavalyi beszédre, a kiskörösire, akkor ugye az volt az érzésünk, hogy gyakorlatilag nem mondott semmit. Más kérdés, hogy sokak szerint egy ünnepi beszédnek nem is kell feltétlen annyira harciasnak lenni, de hát tudjuk, hogy Magyarországon főleg egy választási évben ez nem így működik. Ez jó taktika egyébként, amit az NQ most itt felvetett, és ami nyilvánvalóan abszolút tapasztalható volt, mert belemeltünk ugye a beszédnek a részleteibe. De hogy egy olyan folyamatban, amikor esetleg emberek elbizonytalanodnak, vagy esetleg hosszú év után először érzik azt, hogy talán ez a rendszer mégsem a világ legjobbik rendszere, jó taktika-e olyanokról beszélni, hogy akik úgymond árulók, és pontosan tudjuk, hogy mindenki árulónak számít, aki ezzel a berendezkedéssel bármilyen szinten is kritikus. Szóval, hogy őket leárulózni, és azzal fenyegetni, hogy nekik aztán ebben az országban már itt a fű nem
az árulók sorsai.
Tehát, hogy az egy nyílt fenyegetés volt mindenkinek, aki nem őket követi, hogy ezzel meg lehet győzni azokat, akik elbizonytalanodtak, hogy mégiscsak jó nekünk az erőshöz tartozni, vagy inkább azt az érzetet erősítheti, hogy ajaj, itt azért gond van a toronyban.
Szerintem inkább ez utóbbit, és egy ismerősömmel beszélgettem a rendezvény után, és ő azt mondta, hogy valójában ez a fenyegetés meg az árulózás, ez igazából most nem is az ellenzéknek szólt, bár ugye arra utalt, hogy akik nem tudom én Brüsszelben ott áskálódnak, és nem tudom mit csinálnak Magyarország ellen, meg általában az ellenzékről, hanem talán inkább azoknak szólt, akik még a rendszeren belül vannak, fideszesek, és mondjuk a Magyar Péter hívására, vagy a Magyar Péter példáját követni, most azon gondolkodnak, hogy talán most van az a pillanat, amikor ki kell lépni a rendszerből. Tehát én lehetséges, hogy ez a megoldás, hogy valójában nekik üzent ezzel, és egyébként akkor erre meg is jött a válasz a Magyar Péter féle rendezvényen a ne féljetek üzenet, az meg lehet, hogy pontosan ezeknek az embereknek szólt. Én azt érzékelem egyébként, hogy de nyilvánvaló, hogy nem ez volt a Fidesznek az évelején megálmodott vagy kitalált menetrendje, amit most látunk. Tehát nyilván a kegyelmi botránnyal nem számoltak, és hogy azóta sem találják igazából meg ebből a, tehát nem tudnak ráállni arra az üzemmódra. Én azt gondoltam, hogy ez az az rendezvény, amit én bizonyosítanám, egy kampánynyitó lehet, ahol valami olyan gondolat hangzik el, amire fel lehet majd fűzni a Fidesznek az európai parlamenti és önkormányzati kampányát. Na most ilyen itt nem volt. Ezt kijelenthetjük, és ami lehet azt mondani, hogy annyiban hozott egy pici újdonságot, hogy most a szokottnál is durvább volt. Tehát jobban ócsárolta az ellenfeleit, meg a külföldi vélt ellenfeleit is a miniszterelnök, tehát durvább volt ez a beszéd, egyébként ez nem is nagyon illik az ünnep méltóságához, de az önismétlés az kínos volt, tehát hogy gyakorlatilag panelek ismétlődtek a korábbi beszédekből, tehát ez a bota küllők között, meg nem tudom, ezeket már unásig ismerjük, tehát hogy nekem egy kicsit olyan érzésem volt, hogy tehát a miniszterelnököt még nagyon korai politikai értelemben temetni, tehát azért a hatalmi apparátus az teljes mértékben mögött áll, nyilván még uralja ezt a rendszert. De bizony nem azt mondom, hogy a király mesztelen, hanem a király öregszik. És itt a öregelés alatt nem azt értem az életkorára gondolok, mert azt gondolom, hogy a 60-61 éves politikus az nem számít öreg politikusnak. Van, aki ilyenkor szokott belépni a politika világába. De azt a múltat, amit ismerünk, ami Orbán Viktor mögött áll a politikában, az azért egy idő után már nem csak rutin, hanem teher is lehet, és én most ezt a terhet éreztem rajta, hogy itt már nem nagyon van megújulási képesség, vagy legalábbis itt nem mutatta. És ennek számomra ez volt ennek a beszédnek a legfontosabb üzenete.
Ugye Orbán Viktor a nagy beszédeiben, Tusnádon is, meg az ünnepeken is rendszeresen a külpolitikához menekül. Leginkább ugye Amerikáról szeret beszélni, most ugye nagyon markánsan elvágta a lengyel vonalat, igen. Tehát megmondta a lengyeleknek annyi, mint hogyha egyébként igen. Csak azért, mert mondjuk kormányváltás volt, azért egy 40 milliós baráti országról így, ahogy van, megfelelkeztetünk. Ez érdekes volt. Viszont arról is beszélt, hogy ébrednek a szlovákok, ébrednek az osztrákok, ébrednek a hollandok, meg persze az amerikaiak. Tehát volt egy ilyen külpolitikai vízió, egyrészt és két kérdést is belefoglalok ebbe a átkötésbe, hogy egyrészt ez mennyire reális, tehát ez a külpolitikai vízió, főleg Európára vetítve, ez mennyire reális, hogy ezek az országok ébrednek, úgy amlok. Másfelől pedig, amit itt a Szabolcs is pedzegetett, hogy a hazai konkrétumoknak a hiánya az vajon mennyire tűnik föl? Nem azt mondom, hogy a híveknek, mert nekik nyilván nem, de mondjuk a szélesebb nézőközönségnek, akik mondjuk a tévé előtt követték a beszédet, hogy tényleg nem fogalmazott meg semmi olyan víziót mondjuk egy önkormányzati választásra készülve, ami az emberek mindennapjaiban, életében kézzelfogható lenne.
Szerintem a külpolitikai általa fölvázolt irányvonal és az egész rész az egyszerűen tragikus volt. Tehát amikor ugye Lengyelországot leírta azzal, hogy sorosista elesett, nem is tudom, Amerikában lázadoznak, a szlovákok ébredeznek, hollandokat, cseheket, olaszokat említette még. Tehát, hogy egyrészt nem is ez a realitás, tehát ez egy olyan primitív sorozat volt részére ez a felsorakoztatása az említett országoknak, olyan primitíven letudta őket. De azért tegyük hozzá, tehát amikor a szlovákokat úgy emlegeti, hogy ébredeznek, jó persze, ott van egy Fico, akivel ő szeret
ébredezni.
Szeret ébredezni, és azért ebből még rossz dolgok kisülhetnek, de azért, hogyha elmegy Fico Brüsszelbe, akkor tudja, hogy mi az ő országának az érdeke, és nem azt nézi, hogy mi Putyinnak az érdeke, vagy hogy ő Orbánnal mindenképpen együtt szavazzon. És hát ugye a Meloni vonal se jött be nekik az olaszok esetében úgy, ahogy ők ezt remélték. Amerika, nem tudjuk, hogy mi lesz, de komolyan, tehát, hogy abba kell reménykednünk, hogy Trump nyer, és akkor az miért lesz nekünk jó? Tehát, hogy egyszerűen itt soha nem vetődik fel az a kérdés, hogy lehet, hogy Orbánnak igaza lesz, hogyha mondjuk Trump nyer, vagy valamelyik országban egy ilyen irányvonal fog győzedelmeskedni, vagy teret nyerni. De most komolyan Magyarországnak ez az érdeke? Tehát, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt ott is valaki fölvetné, tudom, hogy az ő köreiben ez már irreális, de lehet, hogy az jó lesz, hogy neki igaza lesz, de miért jó az úgy általában az országnak.
Meg ugye ezek az általánosítások, tehát az, hogy Geert Wilders, aki egyébként már messze nem az a Geert Wilders, mint volt évek ezelőtt, ugye a Hollandia hát most miniszterelnökségre készülő politikusa. Hát, és hogyha a hollandok éppen majd úgy döntenek, hogy egy szálka kevesebbet adnak neki, és tudjuk, hogy kismillió párt van, és még mégse ő lenne a miniszterelnök, akkor a hollandok rosszak. Ha éppen mégis ő lesz a miniszterelnök, akkor a hollandok jók. Tehát, hogy ez a egy kalap alá vevése a népeknek és nemzeteknek, ez egy picit azért
igen, tehát ez így beleilleszkedett az ő beszédének a hogy is mondjam, tehát, hogy egy ilyen értéktelen semmi volt ez az egész, egy ilyen tartalmatlan, üres lőzungoknak az ismételgetése, és valójában nem volt benne semmi tartalmas, vagy semmi értékes, kb. Olyan, mint az ő kormányzásuk.
Tehát, ha már népek és nemzetek egy kalap alá vevése, ugye viszont Magyarországról, a magyarokról ugye hát nagyon szépeket mondott, idézőjelben, mert hát persze nincs az a gond, hogyha a nemzeti büszkeséget építjük, főleg egy nemzeti ünnepen, csak hogy itt ezen picit túlment, amikor ugye arról beszélt, hogy magyarnak lenni az egy minőségi különbség más nemzetekhez képest, és a nyugatról már nem csak úgy beszélt, hogy a nyugati vezetők, mert végülis nyugati vezetőket hát akarja, bírálja nyilván, hanem a nyugati népekről beszélt már, mint akik elértéktelenedtek, akik ugye sáskaként lezabálnak mindent. A magyar miniszterelnök így beszél a szövetséges népekről, nem politikusokról, népekről. És hogy magyarnak lenni, az egy minőségi különbség.
Vagy a legnagyobb hát, dolog, ugye, ami történhet
a legnagyobb
veled,
dolog, hát most szépen. Itt egy német szó eszembe jutott, egy német összetett szó, ezt most nem mondok ki, de nyilván mindenki tudja, hogy mire gondolok. Azért itt az embernek eszébe jutnak ijesztő történelmi párhuzamok, nem? Amikor mondjuk egy ország vezetője a saját nemzetét másoké fölé helyezi.
Hát igen, az a fajta patriotizmus, ami megnyilvánult mondjuk március 15-én annak idején, és ami miatt egy ilyen gyönyörűséges történetként emlékezünk a forradalmunkra, hát az pontosan abban a pillanatban legalábbis nem ez a fajta etnicista felfogást tükrözte, hanem egy pont a polgári jogegyenlőségről is szólt, és a nemzetté válásnak egy sokkal nemesebb kategóriáját mutatta meg, mint amit most itt a miniszterelnök bemutatott. Azt gondolom, hogy, és nagyon furcsa egyébként, hogy aki ilyen beszédet mond, az azután azt mondja Navalnyjal kapcsolatban, hogy vele az a probléma, hogy hát ő soviniszta. Na most ezekre a kiszólásokra talán azt a jelzőt is rá lehet aggatni, amit a miniszterelnök itt most megtett, de nem ezzel lovagolnék elsősorban, hanem pontosan az inkább az, amit a nyugatról mond, illetve amit meg másokról nem mond. Mert a nyugatot egy valóban a szokásos toposzokkal egy ilyen hanyatló, és igen, ez a sáska, ez nagyon-nagyon-nagyon erős jelző volt. És ami még furcsább volt, hogy ilyeneket mondta, hogy a nyugat ugye háborúkat robbant ki, és nem tudom mit csinál. Bizonyosan volt ilyen, az amerikai imperializmus, tudjuk, hogy ilyen létezik, meg Amerikában, azon a kontinensen ez látható. Na de hát, amit ő leírt, hogy robbant ki egy birodalom háborút, ha az érdeke úgy kívánja, hát ez, erre van példa most, egy nagyon friss példa, csak egy kicsit keletre kell nézni, és érdekes módon ezzel kapcsolatban semmilyen negatív jelzőt, nem negatív gondolatot nem fogalmazott meg Orbán Viktor, és ez valóban aggasztó, mert tényleg azt jelzi, hogy ő lelkileg már nem ahhoz a közösséghez tartozik, amihez Magyarország hivatalosan szövetségi rendszerben tartozik. Az egy más kérdés, hogy ő nyilván azt szeretné, hogy foglaljuk el Brüsszelt, hogy ezt megpróbálja vagy a saját képére formálni, de ezt tudjuk, hogy ha még valami fajta előretűrés lesz is azoknak az erőknek, akikre ő szövetségesként tekint, ez a fajta elfoglalás, ez mindenfajta józan kalkuláció felmérés szerint nem fog bekövetkezni az európai parlamenti választáson, és egyébként ha a Trump esetleges győzelme, ami reméljük mondjuk legalább 50% esély van most jelen pillanatban, ami ugye nem kevés, hát az se biztos, hogy minden tekintetben igazolni fogja Orbán Viktor várakozásait. Egy apróságra hívnám föl itt a figyelmet, hogy nemrég ugye itt járt egy amerikai delegáció, amivel nem tárgyalt, mint nem fogadott a magyar kormány hivatalosan, ami elég furcsa. Na most az nem a demokrata párt delegációja volt, hanem ez egy kétpárti delegációja volt. Benne volt annak a republikánus pártnak is a képviselői, vagy képviselői benne voltak, akik egyébként valószínűleg Donald Trumpot fogják jelölni az elnök választáson. Tehát azért itt a baj, meg ez a szembenállás Amerikával ez sokkal mélyebb annál, mint amit az Orbán Viktor itt bemutat, és egyáltalán nem biztos, hogy önmagában Trump esetleges elnökké választása minden ilyen konfliktust Amerikával meg fog oldani.
Amikor ő felvezette ezt a gondolatot a miniszterelnök, aminek a vége ugye ez volt, hogy el kell foglaljuk Brüsszelt, én komolyan már attól tartottam, hogy most fogja bejelenteni azt, hogy elindítjuk a kilépési folyamatot, de persze ezt el is hessegettem ezt a gondolatot, mert nem hiszem, hogy neki ez érdeke lenne, csak mert egyáltalán az, hogy felmerül ugye az emberben ez az érzés, hogy ez megtörténhet előbb-utóbb. Nem történt, meg oda jutottunk el, amit a Szabolcs is említett, hogy el kell foglalni Brüsszelt. Mi van akkor, hogyha tényleg nem sikerül elfoglalni Brüsszelt? Tehát nem az eredmény születik az EP választáson, akár itthon, akár ugye a nemzetközi kitekintésben, amire ő számít. Mi a következő lépés akkor?
Hát szerintem ez március 15-én egyáltalán nem számított. Tehát semmi, ami a realitáshoz tartozik, nem számított ennél a beszédnél. Hát ahogy eddig is említettük, tele volt olyan marhasságokkal, mert elnézést, aminek semmi köze a valósághoz. Tehát ez is, amiről itt beszéltünk, hogy a nyugat határokat átrajzol, meg háborúkat indít. Tehát nem a nyugat, hanem éppen Putyin. Hogy ilyenekről beszél, hogy a legnagyobb minőségű dolog magyarnak születni, és akkor onnantól kezdve megtetted, amit meg kellett tenned ebben az életben, több dolgod nincs is. És hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, meg nem tudom, ezek a visszatérő frázisok. Tehát, hogy ez miért jó. Tehát általában, hogyha valaki egy homok a gépezetben, vagy ezt még sokféleképpen lehet ragozni, az nem szokott jó eredményre vezetni, annak sem, aki ezt elköveti, meg egyáltalán a rendszernek sem. Tehát egyszerűen ez nem erről szólt, hogy ő most egy reális képet adjon, vagy egy reális jövőképet mutasson, vagy semmit. Tehát itt egy nagyon durva, agresszív uszítás történt azért, hogy az ott levőket tapsoltassa, és hogy megmutassa, hogy már pedig ő harcra buzdít, és van mit csinálunk, csak hát ezersebből vérzik a dolog. Tehát, hogy tényleg az egész jelenség szánalmas már, én is azt gondolom. Tehát itt Szabolcs említett, hogy jó, még ne temessük őt, de ez annyira az látszik ebből, hogy ez valahol a végjáték. Tehát ezt egyszerűen már nem lehet hová kifuttatni. Tehát tényleg már mindig ugyanazokat ismételgeti. Ugye sokan mondták, hogy olyan, mintha egy ChatGPT-be beírnád a szokásos kijelentéseit, Soros, Brüsszel, nem tudom, migránsok, és az kidob valami szöveget, hát kb. Valami ilyesmit dobott volna ki. De hogy egyszerűen itt szerintem nem a realitást kell keresni, nem azt kell keresni, hogy ő neki milyen mondani valója van, a kemény magot összefogni, nagyon durvákat mondani, és akkor érezzék úgy, hogy kaptak valamit.
Szerintem még egy jelenségre érdemes fejlődni a figyelmet, aztán akkor mehetünk tovább a következő tüntetésre, hogy ugye hősökként beszélt a 48-as ifjakról, akik nem féltek a életüket, akár a testépségüket áldozni a magyar szabadságért. És hát akkor óvatatlanul eszembe jutott 2006, amikor ő nagy tömeget hívott oda az Asztóriához, az még egy egészen más Fidesz volt, egy egészen más rendszer volt, és ugye erre a nagy tömegre rárontott. Igen. Először egy csőcselékcsapat, utána a rendőrség, amelyik hát ténylegesen békés járókelőket, ünneplőket vert véresre. Ezt lehet tagadni, ez így volt, tehát saját szemünkkel láttuk, de Orbán Viktor akkor, hiába ő hívta oda az embereket, fejvesztve menekült a helyszínről. Fejvesztve menekült. Az ő életében, tudom, lehet mutogatni a 80-as évekből a képeket, hogy gumibottal odaszorítják. Egy igazán éles helyzet volt, ahol tényleg fizikai atrocitás érte a saját táborát, az 2006 volt, amikor ő nem az, hogy kiállt volna, Révész Máriusz volt az egyetlen, aki egyébként odaállt a rendőrsorfal elé, nem az, hogy kiállt volna a saját táborát megvédendő, mégiscsak egy volt miniszterelnökként esetleg számított volna jelenléte, hanem fejvesztve menekült Budára. Ezt szerintem el kell mondani minden alkalommal és minden Fidesz hívőnek, hogy azért így emlékezzenek a nagy utcai harcos hősükre. Na, de menjünk akkor tovább. Délután zajlott ugye Magyar Péternek a tüntetése. Ő újonc, abszolút újonc a politikában, abszolút újonc, mint tüntetésszervező, ehhez képest azért egy technikailag mindenféleképpen jól összerakott rendezvényt láthattunk, sokan voltak. Annak ellenére, hogy a Facebookon kevesen jelezték vissza, ugye ez fordítva szokott lenni, bejelölik, több tízezren ott lesznek, aztán eljön 1000 ember, most meg 1700-an jelezték talán biztosra magukat, és ehhez képest több tízezres tömeg volt kint az Andrássy úton. Titeket ez meglepette, vagy gondoltátok, hogy volna, hogy ekkora tömeg lesz ott?
Egy kicsit meglepett, azért azt lehetett érezni, hogy itt valami készül, és mennek. Tehát az az érdekes helyzet, hogy itt pár héten belül két ilyen meglepetéssel szembesülettünk. Az egyik ugye a Hősök terén, ugye a tartalomszolgáltatók által összehívott, vagy nem tudom, hogy lehet őket most legjobban megnevezni, tehát civilek által összehívott tüntetésnek ez az a tényleg egy grandiózus tömeg gyűlt össze. És hát ez sem volt kevés, és ugye az is ritkán fordult elő az utóbbi években, és ezért érdekes most ez az ünnep, és valóban nem a megszokott mederbe mentek itt az események, mert igen, Orbán Viktor végül is idejött Budapestre, és itt két szempontból is ő most alul maradt. Alulmaradt a mondani való tekintetében is. Nem azért, mert Magyar Péter olyan hatalmas dolgokat mondott volna ebben a beszédben, de mégis azt érezte az ember, hogy az érvényes. Hogy ott olyanokról beszél, ami tényleg ennek az országnak a problémája. Egy zárójeles megjegyzés, egyébként még visszatérve Orbán Viktorra, azért az meghökkentő, hogy ez szót sem ejtett Szentkirályi Alexandráról. Tehát az előző nap a Fidesz valamelyik testülete választmánya őt jelölte, vagy megnevezte, mint főpolgármester jelöltet. Ezt is ilyen kicsit csendben, tehát nem volt egy nagy hírverés ehhez. Ebből sok mindent lehet kombinálni, hogy miért, és gyakorlatilag egy ilyen rendezvényen erre nem is utal a miniszterelnök, már pedig azért nyilván az egy elég fontos kérdés, hogy a
nőügyekkel nem foglalkozik.
Ez is lehet, igen. A másik pedig a tömeg. Tehát nem volt nagyságrendi különbség a két tömeg között, de azért azt gondolom, hogy a mindenfajta független elemzés, meg amit láttunk, érzékelhettünk akár személyesen is, azért azt ki lehet mondani, hogy ott nagyobb volt az érdeklődés. Több embert vonzott Magyar Péternek az összejövetele, és majd nyilván arról fogunk beszélni, hogy tartalmilag ez mit jelentett. Azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy sokan azt mondták, hogy ez egy olyan rendezvény lesz, ahol majd kiderül, hogy Magyar Péter most ez a lufi kipukkad, vagy nem pukkad ki. Hát most biztosan nem történt ez meg, nem pukkad ki a lufi. Meglátjuk, hogy ebből majd még mi lesz, tehát azért én még továbbra is az óvatosabb közé tartozom, hogy ilyen kivárok és figyelek, de azt érzem, hogy ezt az akadályt, ezt bőven, szerintem még a saját várakozásaihoz képest is nagyobb könnyedséggel vette Magyar Péter.
Igen, hát amilyen tömeg ott volt, szerintem azért az valahol mindenkinek meglepetés volt, holott azért az elmúlt hetekben, egy hónapban éreztük, hogy valami olyan dolog duzzad, dagad, és egyre nagyobb lendületet vesz, amire évek óta nem volt példa, vagy nem is tudom, mikor volt erre példa. Tehát valahogy lehetett érezni, hogy van egy óriási várakozás, egy ilyen reménykedés, és hogy én kim voltam, és beszéltem ott jelenlevőkkel, mindenkinél visszatérő volt, hogy a remény szót mondta. Hogy igen, tudjuk, hogy ő is a NER része volt, vagy tudjuk, hogy ő is onnan jött, de valahogy mégis olyan reményt ad, valahogy egy olyan lendületet adott, egy ilyen friss fuvallatot, egy ilyen utolsó szalmaszálat, és ez nem biztos, hogy Magyar Péternek a személyének szól, hanem ennek a végtelenül reményvesztett és nagyon válságtüneteket mutató magyar közéletnek, hogy egyszerűen itt már tényleg mindenki bekapaszkodik a magyar társadalom, aki ki tudja őt ebből hozni, és mikor azt mondják, hogy hát jó, majd lehet, hogy ő is egy ellenzéki erő lesz, és megosztja az ellenzéket. Valahogy mégis én mást érzékelek. Tehát, hogy ez valahogy, mintha minőségileg más lenne most ez a lendület.
Érzitek-e úgy, hogy ő tudatosan lő a idézőből, tehát tudatosan célozza a középgenerációt, ez a mondjuk 35-től 65-ig, tehát azt a társadalmi réteget, akiknek mond valamit már 89, meg a rendszerváltozás, uh-huh. De még úgy érzik, hogy azért a fenelje meg lenne még itt egy 10-20-30 jó évünk, és hogy nem szeretnénk ebben a posványban eltölteni ezt az időt. Ugye, aki követte a tüntetést, ugye nagyon sok bejátszást játszottak le ugye 89-ből, ugye láthattuk Cserhalmi uh-huh. Györgyöt, az egésznek a hangulata, a talpra magyar, azért megidézte előteljesen a 89-et, és sokan a tömegben is arról beszéltek, és pont ennek a középgenerációnak a képviselői, hogy utoljára akkor éreztek ilyen hangulatot, mint abban az egy-másfél órában, amit az Andrásin töltöttek. Szerintetek ez tudatos, hogy ti is érzitek ezt a fajta irányt esetleg?
Szerintem ez valahol az ő életkorából is fakadt, tehát hogy ő is körülbelül ehhez a generációhoz tartozik, és érzi, és talán a környezete is ezt sugallja neki, vagy ilyen ismerősei vannak, vagy ilyen közegben mozog, és érzi, hogy itt vannak azok, akik már annyira nem a legfiatalabbak, de például választás előtt állnak sokan, vagy meg is tették ezt a választást, hogy, hogy külföldre menjenek, és teljesen lemondjanak erről az országról, vagy még tényleg egyszer próbáljuk meg, hogy valami azért lehet még itt. És szerintem ezek, amiket említetted, a bérlakás program, az, hogy gyerekek szülessenek méltó körülmények között, hogyha megszülettek, akkor az oktatás, az egészségügy, az méltó és európai szintű legyen. Ezekkel pont igen, őket célozza, és szerintem nagyon fontos lenne, én ezzel ebben abszolút egyetértek, hogy meg kellene tényleg fogni ezt a generációt, egyrészt még demográfiai okokból is, másrészt, hogy ne menjenek el is. És ezek a gyerekek ne külföldön szülessenek, és ne mondjunk le végleg erről az országról.
Nagyon érdekes dolgot tapasztaltam, vagy hallottam, mikor ott az Andrássy úton mentem, akkor ott volt egy ilyen ember, aki ott árult, és úgy látszott, hogy egy rutinos, tehát ő szokott ilyeneket csinálni, tehát kokárdát, zászlókat, egyebeket, és ott valami társának odaszólt, hogy hát ez olyan, mint a régi Fidesz. Mint a régi Fidesz gyűlés, és nekem is eszembe jutott, hogy tényleg, tehát hogy az a generáció is, ami akkor mondjuk így, ez inkább az ellenzéki Fideszről beszélünk, tehát a 2002 és az azutáni Fidesz gyűléseknek a hangulatát idézte meg egy kicsit ez a demonstráció. És érdemes itt a mondani valót is figyelni, tehát amit mondott Magyar Péter, mondtam, hogy nem mondott olyan szenzációsan új dolgot. Nyilván ez a párt bejelentés, ez egy hírértékű volt, de azért nagyjából ezt is sejtette mindenki, hogy hát ő maga is erre utalt, hogy ez az ászlóbontás, hát mi mást jelentetett volna, mint hogy egy mozgalmat, majd egy pártot akar létrehozni. Tehát, hogy a mondani valója, amiket a témákat felsorolt, az legtöbb ellenzéki párt is ugyanezt mondja. Tehát, hogy ez éppen sem volt újdonság a problémákat. Ugye a politikában az is számít, hogy nem csak az számít, hogy mit mond az ember, hanem hogy ki mondja, az is fontos. Másrészt azért a különbség is érdekes volt, hogy azért máshogy beszélt, mint egy átlag ellenzéki, ha egyáltalán létezik ilyen pártvezető. Egyrészt valaki hiányolta is, hogy miközben Rogán Antalt emlegette, Tibor Istvánt emlegette, úgy Orbán Viktort nem nagyon emlegette.
Egy döbrögi volt,
igen, de
az ő nevét egyszer sem mondta.
Igen. Azt játszottam, mint sokáig ugye Orbán Viktor szegény Novák Katalinnal, tehát hogy legutóbbi időként kisejtette a nevét a botrány óta, de ez most mindegy. És én pont azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy baj, mert ugye az ellenzékkel kapcsolatban azt is szoktuk mondani, hogy ez az öncélú orbánozás, ez láthatólag különösebb eredményt nem hozott az ellenzéknek az elmúlt nem tudom én hány évben, és akkor akár így is, tehát mindenki értette, hogy amikor Tiborcról beszél, amikor Rogánról beszél, akkor az orbáni rendszer szíve közepét támadja, tehát hogy nyilvánvalóan, hogy ha ezeket kiveszünk a rendszerből, akkor Orbán Viktor sincsen, hiszen Orbán Viktor kreációi mindaz azok, akikről beszélt, és a másik pedig az, ami akár az Orbán beszéddel is, de nem feltétlenül csak az Orbán beszéddel, hanem mondjuk egy DK-s megszólalással is szembe megy. Tehát ő nagyon kemény kritikát mondott, nagyon világos az álláspontja, de nem ócsárolt senkit. Tehát, hogy pont az a durvaság hiányzott teljesen az ő megszólalásából, amit egyébként Orbán Viktornál az imént ugye feltártunk, hogy milyen jelzőket használ, de nyilvánvalóan egy rengeteg ellenzéki megszólalónál is, és hogy én nem is éreztem azt, hogy ezt hiányolta volna a tömeg. Tehát várta, hogy legyen kemény, de nem ez a fajta, azt mondjam, durva, primitív szöveg, és tartalmilag is több helyen eltért az ellenzéki mainstreamtől, tehát amikor azt mondja, hogy igen, Ukrajna mellett ki kell állni, de bizony szóvá kell tenni azt is, hogyha Ukrajna, ugye a magyar kisebbségekkel hogyan bánik. Ezt nem minden ellenzéki erő szokta megtenni, a Momentum például igen, tehát ezt következetesen számon kéri Ukrajnán, de ez nem ez a fő csapás irány, és szerintem ez fontos, mert ezzel tudhat esetleg olyan választókat megszólítani, akik ugye kiábrándulnak a Fideszből, de az a fajta baloldali, már én is ezt mondom, tehát mondjuk a hagyományos ellenzéki politizálás az számukra nem elfogadható.
Ennél is kritikusabb pont volt talán, amikor arról beszélt, hogy az uniós támogatásoknak igenis meg kell érkeznie Magyarországra. Igen. Nyilván meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne lopják el, de hogy csak erre hivatkozva nem lehet ezeket a pénzeket blokkolni. Szerintetek az a...
És ezt értette a tömeg, tehát hogy
nem fújolták ki.
Nem, azt mondták, hogy jobb, de hogy is kell ez.
De az a tény, hogy ő azért mégiscsak egy programot hirdetett, még hogyha ennek sok pontja nem is volt meglepő, mint mondjuk az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. De maga a program hirdetés az taktikailag jó volt, vagy több... kicsit ilyen lózungszerű, a tüntetésekkel jobban megszokott hívószó kellett volna. Szerintetek mi a jobb taktika? Most konkrétumokról beszélni, vagy jelszavakat kiabálni az éterbe?
Én azt mondtam volna, azt gondoltam közben, hogy inkább lehet, hogy lelkesítőbb kellene, vagy lehet, hogy inkább egy olyan beszédet várt a tömeg, aki összegyűlt, és nagyon sokan olyanok is kijöttek, akik lehet, hogy már évek óta nem mentek el ilyen demonstrációra. Azt várták volna, hogy akkor oda csap, és akkor tapsoljunk, és akkor lobogtatjuk az ászlót, és akkor éljen. És ehhez képest ugye igen, egy programhirdetés volt, és akkor olyanok voltak a nagy pontok, hogy akkor ilyen és olyan minisztériumot felállítok. Tehát azért általában, hogy felállítunk, tehát általában minisztériumok felállításával, nagy tömegrendezvényeken, nagy lelkesedést azért ritkán lehet elérni.
Jó, bár értem, az oktatási hogy minisztérium meghirdetése, okay, oktatási... azért az tetszett a tömegnek.
Igen, ez tetszett neki, de én úgy éreztem közben, olyan volt a hangulat, hogy így nagyon kivoltak arra héhezve, vagy nagyon sokan vártak volna olyat, hogy olyan lelkesítőbb, olyan forradalmibb legyen kicsit ez az egész. Én egyébként azt kifogásoltam közben, hogy, és ez valószínű, hogy annak is betudható, hogy nincs neki még ebben gyakorlata, és azért nyilván kiállni a semmiből akár 50 ezer ember elé, tehát azért ez egy hihetetlen abszurd helyzet valahol, de hogy valahol nagyon sok ilyen összetett és bonyolult mondatok voltak, amik mondjuk leírva, és hogyha elolvasod akár egy újságban, vagy egy hivatalos szövegben, egyetértesz vele, és jól mutatnak, de nem biztos, hogy egy tömegrendezvényen ezeket az összetett mondatokat kell még sorról sorra még mindig mondani, és mert lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy kezdted a mondatot. Tehát szerintem azért ebben lehet, hogy változtatni kellene. Nyilván nem kellene úgy lebutítani a mondani valót, vagy nem kell úgy, ahogy Orbán csinálta, tehát valami döbbenetes volt a kontraszt kettőjük beszéde között, jó persze más helyzetből indulnak, de nagyon nagy volt, tehát ez a tényleg Orbánnál ezek a nehezen, nyögvenyelősen kierőltetett tőmondatok, és őnála ezek a megfontolt, higgadt, kimért komoly dolgok egészen más hatást ért el. Én azt gondolom, hogy nekem kicsit furcsa volt, hogy ő itt ilyen részletes programot hirdetett, tehát hogy ennyire belement részletekbe. Azt gondolom, hogy sokan azt várták volna, hogy inkább lelkesítő legyen, és utána akikkel beszéltem, érdekes módon egyébként volt, aki azt mondta, hogy ő nagyon örült ennek a beszédnek, mert megnyugodott afelől, hogy ez egy komoly ember, ez egy higgadt, egy kimért ember, és aki egyébként egy ilyen eszközzel, hogy oda tudott hívni 50 ezer embert, akár tehát nagy dolgokat tudott volna csinálni, és lehet, hogy veszélyes dolgokat is, de nem tette, hanem a helyén kezelte, és komolyan és felelősséggel kezelte ezt a helyzetet.
Van egy érdekes ellentmondás, vagy lehet, hogy nem ellentmondás, csak annak tűnik, hogy a bal liberális pártok, mondjuk így, tehát most én leginkább a DK-ra gondolok, ugye fontosan azt üzeni, hogy nincsenek igazából csalódott fideszesek, felsorakozik emellé a narratíva mellé egyébként a baloldali sajtónak is egy része. Érdemes elolvasni egyébként a Telexnek a 15-én délután megjelent mondjuk úgy a jellemzését ez ügyben. Tehát ez nincs. A Márki-Zay Péter jelenség megmutatta, hogy ez egy ábrán, nincsenek csalódott fideszesek, nincs ez a tábor. Ehhez képest ugye ott volt most 50 ezer, 60 ezer, ki tudja mennyire, mindenféleképpen sok ember az Andrássy úton. Amikor Magyar Péter az ellenzéknek odaszúlt, az ellenzék kompromitálódott részének, kimondatlan a DK-nak, ezt a tömeg ugyanolyan ovációval fogadta, mint amikor a Fidesz bírálta. Tudjuk, hogy a DK dominált a tüntetéseken, mondjuk ott van 1000-1500 ember. Kikből áll ez a tömeg? Kikre építhet Magyar Péter? Bemérték őt már ugye 8%-ra, vagy nem tudom, tehát már 10%-ra. Hát attól függ, hogy nézzük, de mindegy, szóval már egy értelmezhető támogatottságot mértek neki. Hol van ez a harmadik halmaz, amit egyébként az MMM is rendszeresen emleget? Van-e, létezik-e, kikből áll az a tömeg, akiket igazán megszólíthat egy ilyen új erő? Léteznek-e ők egyáltalán ténylegesen, vagy az lesz, amire egyébként az említett cikk is utal, hogy persze az ellenzékek kimennek, lehet, hogy tetszik nekik, nem tetszik nekik, tapsolnak, majd a végén úgyis leszavaznak a DK-ra, mert van egy ilyen narratíva is. Szóval kik ezek az emberek? És vannak-e? Van-e ez a tömeg? Van-e a harmadik halmaz?
Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Én azt éreztem, és ezt írtam is a 2022-es, tehát a legutóbbi parlamenti választás előtt, hogy én azt érzem, hogy hogy nagyon sok olyan választó lesz, és ez a nagyon sok, hogy ez most mennyi, ezt nyilván én így a saját eszközeimmel vagy nem tudom felmérni, de hogy egyre több olyan választó van, aki úgy szavaz végül, akár a Fideszre, akár most legutóbb ugye az ellenzéki összefogásra, hogy valójában ilyen rossz érzéssel. Tehát nem az, hogy nem azonosul, hanem egyértelműen a kisebbik rossz, vagy valami ellen szavaz.
Két unikumban.
Igen, szoktak is ilyeneket mondani. Tehát, hogy valahogy ez a kereslet meg a kínálat nem tud magára, nem egymásra találni a magyar politikában. Nem biztos, hogy Magyar Péter lesz ennek a megoldása, de az biztos, hogy egy olyan ponton birizgálja így a magyar társadalom idegvégződéseit, amire sokan tudnak rezonálni. Tehát ott ő beszélt az elmúlt 30 év meghaladásáról, tehát hogy azért szerintem az egy kimutatható nagy tömeg, aki azt gondolja, és nem biztos, hogy így szavaz, de ez a érzése, meggyőződése, hogy ez a bizonyos 2010 óta tartó kormányzás is egy kudarc, és ez az Orbán beszéd szerintem azt is mutatta, hogy igen, ebbe már ilyen nagy újdonság, innováció nem fog kijönni, ez már sokkal jobb nem lesz. De a 2010 előtt is sem működött, tehát hogy nincs hova visszatérni, ehelyett tényleg valami más kell. Ez biztos, hogy egy nagyon heterogén tömeg, tehát messze nem csak arról van szó, hogy kiábrándult fideszesek, itt mondjuk így inkább a helyüket nem találó választókról lehet beszélni, és még egyszer mondom, lehet, hogy ezek úgy nem találják a helyüket, hogy egyébként valakire szavaznak, de nem jó szívvel szavaznak, és tényleg keresnek már egy olyan erőt, akire ugye unikum nélkül is le lehet szavazni, és ez egy nagy dolog. És egy nagyon fontos dologra hívnám még fel a figyelmet, amit ő mondott, és az ellenzékiek nem szoktak erre egyértelműen válaszolni, tehát megosztanak a vélemények, meg a mi műsorainkban is sokszor szoktunk ezeken rágódni, meg erről beszélnek az emberek, hogy leváltható-e a Fidesz, vagy nem váltható le. És ő egy nagyon határozott állítást tett, azt mondta, hogy választáson igenis leváltható a Fidesz. És én azt gondolom, hogy ha valaki ellenzéki politikus akar lenni, és nem ezt gondolja, akkor valóban föl lehet tenni a kérdés, akkor minek is van a politikában. És akkor aggolom, hogy Magyar Péter, és hogy beszéltetek arról is, hogy ez a beszéd, hogy miért hirdetett programot, és miért nem volt annyira lelkesítő, amennyire lehetett volna. Egyrészt nyilván ezt a lelkesítést, ezt a Cserhalmi György 35 évvel ezelőtti beszédével ezt így megadta érdekes módon a tömegnek. Másrészt szerintem őt inkább komoly embernek akart mutatkozni, kompetens embernek, hogy olyas valakire, akire talán még az országot is rá lehetne valamikor bízni. Lehet, hogy neki ez fontosabb volt ennek az imidzsnek a hangsúlyozása. Az biztos, hogy ez a beszéd nem volt egy retorikai csúcs teljesítmény, de ilyet talán nem is várt tőle senki, de ne felejtsük el, hogy neki ez volt az első ilyen megszólalása. És ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy még mondom, hogy ezt az akadályt könnyedén vette.
Igen, ugye ez a nagy kérdés, hogy innen hogyan tovább. Tehát ugye eddig sokan kérdezték, vagy megkérdőjelezték, hogy egyáltalán ez tényleg lehetséges-e, hogy ő egy ilyen one-man show-ként csinálja az egészet. Nekem most nagyon meggyőző volt, hogy ezt ő tényleg így csinálja. Tehát ahogy látszott, hogy kik a szervezők, tehát láttuk, hogy a testvére az, aki a sajtót próbálta mozgatni és a szervezésbe részt venni, a családtagok, akik ott vannak, tehát hogy tényleg ő ilyenekkel állt föl, és ilyenekkel hozta ezt az egészet létre, meg persze igen, tudjuk, tehát ezt mondta, hogy a költségekbe pro bono beszálltak támogatók, és vannak önkéntesek, de hogy tényleg úgy tűnik, hogy itt nem kell ilyen mögöttes összeesküvés elméleteket gyanítani. Kérdés, hogy ez meddig tart ki, tehát az ő úgymond személyes varázsa, ezt azért sokáig nem fogja tudni vinni, tehát ugye ezt mondta, hogy vagy európai parlamenti választás, vagy 2026, de azért előbb-utóbb az embereknek kell az, hogy lássák, hogy ki van mellettük. Tehát csapatot kell építeni, tehát az egy nimbuszból most már egyre inkább a csapat lesz az érdekes, hogy ki a csapat. És hát ugye, amit sokan emlegetnek, hogy vidékre elmenni. Tehát nagyon sok vidéki helyre és választópolgárhoz szerintem ennek az óriási tüntetésnek tegnap nem jutott el a híre. Vagy hogyha eljutott, akkor is a propaganda szája íze szerint. Tehát kérdés, hogy akkor meg lesz-e neki ez a hálózata. Ugye Hatházi Ákos szokta mondani, hogy el kell menni, és mindenütt egy hálózatot kell építeni, mert minden településen megvannak azok az emberek, akiket meg lehet találni, akik elégedetlenek, és tenni is akarnak, nem csak elégedetlenek otthon a fotelben. Tehát ez lesz a nagy kérdés, hogy ezután ő ezt meg tudja csinálni.
DK kabátos idős embereket a főváros rendezvényen lehetett látni, Magyar Péterén nem, de a fő, tehát a Karácsony Gergely nevével fémjelzett tüntetésen igen, nem nagy számban. Ehhez képest egyébként ők is kaptak most egy kis nyaklevest, mert ott is volt DK-zás azért, meg 2006-ozás a színpadon. Ez is egy érdekes dolog, hogy mit fog tudni kezdeni, és most akkor Magyar Pétertől függetlenül az ellenzék azzal a jelenséggel, hogy talán egyre többek számára tudatosul az a tény, hogy a DK az sokak számára rendkívül ciki, taszító, és abban a közegben is, ahol ők elmennek és azt hiszik, hogy otthon érezhetik magukat, azt hallják mondjuk egy egyetemi tanár szájából a színpadról, hogy hát azért a 2006 az nem volt teljesen oké. Vajon ezzel a DK jelenséggel mit lehet kezdeni, majd itt mindjárt átköthetünk akkor ugye a harmadik tüntetésre is, hogy ez a, miközben ott van a mérhető valós társadalmi támogatottságuk, ott van az annál sokkal nagyobb elutasítottságuk, ez a se vele, se nélküle, se lenyelni, se kiköpni, de ameddig elviszik azt a 15 pár szálakat az ellenzéktől, addig nagyon itt a Fidesz leváltásáról nehéz beszélni. Szóval, hogy mit lehet kezdeni ezzel a egyre kínosabbnak tűnő DK jelenséggel szerintetek? Lehet ezzel kezdeni valamit? Tud-e az ellenzék ezzel kezdeni valamit?
Hát ebben már ezzel sokan próbálkoztak, és aztán kudarcot vallottak. Ugye legutóbb Márki-Zay Péter, aki ugye azt még el tudta érni, hogy az előválasztáson legyőzze Dobrev Klárát, a DK jelöltjét, de aztán a kampányban már ugye ez a akna ez is felrobbant, és ugye a DK végül is úgy jött ki ebből a választásból, hogy a kudarcot nagyjából rátolta Márki-Zay Péterre, és a legerősebb ellenzéki erő elmutatja magáról, de visszatérnek ahhoz, amit korábban mondtam, tehát hogy ez a jobb hiány szavazunk valakire. Igen, a DK-nak nyilván megvan ez a mérhető társadalmi támogatottsága, de én azt hiszem, hogy még azt is egy olyan ajánlattal el lehet onnan vinni, hogyha azért ők is beláthatják azt, vagy nyilván tapasztalják azt, tudják azt, persze hihetnek abban, hogy itt Gyurcsány Ferenc mindennek a megoldása is, hogy vele csupa méltatlanság történt az elmúlt időszakban, és semmi nem úgy volt, ahogy. De ugye azt is hittem már, hogy Magyar Péterre szokták azt mondani, hogy a csodavárásnak a szülőtne is. És igen, lehet, hogy ez így van valahol, meg ugye, hogy messiás, ő emi szereti ezt a szót, egyébként valóban elég szerencsétlen. No, de mi a nagyobb csodavárás? Azt gondolni, hogy jön egy külső szereplő, és majd ő hozza el a változást, vagy akik eddig a színen voltak, és itt elsősorban a DK-ról, de nyilván nem csak a DK-ról beszélünk, hogy majd egyszer ők, hogyha már négyszer nem sikerült, és négyszer...
És egyre kevésbé sikerül,
akkor természetesen lehet azt mondani, hogy akkor próbáljuk meg ötödszörre is ugyanígy, csak az már tényleg annyira irracionális lenne, tehát hogy ha valaki hitelesen el tudja mondani, hogy ehhez képest tud valami mást ajánlani, akkor én azt gondolom, hogy az sem reménytelen, hogy onnan elvisz szavazatokat. Viszont az pokoli nehéz lesz, hiszen akkor ez a szereplő, és ezt Márki-Zay Péter is átélte, minden most az ő saját hibái is ott voltak persze, de azért nagyon nehéz ugye két tűz között politikában létezni, tehát nem csak a kormányzati propaganda zúdul rá, hanem másik oldalról is. Nyilván Magyar Péter jelen pillanatban bizonyos ütemben nagyobb kihívást jelent az ellenzéknek most még, mint a Fidesznek. Tehát a Fidesz európai parlamenti választási győzelmét, ha el is fog indulni Magyar Péter pártként, és elvisz valamekkora, és mondjuk be is jut az európai parlamentbe, mivel ez a legoptimistább verzió az ő szempontjából, valószínűleg akkor is a Fidesz lesz a legtámogatottabb párt. De az mondjuk már nagyon nem lesz mindegy, hogy hány százalékot ér el, és hány mandátummal abszolválja ezt a választást. Tehát ettől még nagyon messze vagyunk, de azt gondolom, hogy ez a feladat nem reménytelen, és azért eddig... Magyar Péterrel azért megpróbálták már most is ezt a lejáratást, tehát meg az elhallgatás, itt mindent próbáltak, és azért egyelőre nem sikerült ezt a lufit így kipukkasztani.
Hát szerintem egyre többen látják, hogy például, hogyha a DK-ról beszélünk, de beszélhetnénk mondjuk az MSZP-ről is, hogy ezek a pártok a rendszernek a részei, a rendszer bebetonozottságának a letéteményesei. Tehát Gyurcsány ugyanúgy fenntartja ezt a rendszert, mint mondjuk Orbán. És amíg van Gyurcsány, addig Orbán is van. Tehát szerintem ezt egyre többen érzik, de hogyha mondjuk a DK-ról beszélünk konkrétan, és a DK kabátos nénikékről, ott hát őket megingatni szerintem ugyanolyan kvázi reménytelen dolog, mint egy Orbán hívőt megingatni, aki Stockholm-szindrómával egyszerűen nem képes belátni, hogy ez nem jó, amit ő támogat, vagy ez nem az ő érdekét szolgálja, vagy lehet, hogy egyre kevesebbet ér a nyugdíj, a fizetés, egyre rosszabb az orvosi ellátás, de ő akkor is kitart mellette. De az embereket, akiknek, főleg akinek nagyon, ilyen nagyon erős kötődése van, úgymond a vezetőhöz csupa nagybetűvel, azokat szerintem nem lehet megingatni, de talán nem is őket kell, hanem sokkal inkább a bizonytalanokat, vagy azokat, akik eddig apolitikusak voltak, vagy például én nagyon sok olyannal találkozom mostanában, hogy ugye a gyermekvédelemmel foglalkozom, és a szociális ágazatban dolgozókkal beszélek, akik eddig mondhatni, hogy nem érdekelte őket a politika, mert azt mondták, hogy jó, hát ez úgyis egy ilyen bonyolult, meg úgy sincs ráhatásunk, meg ők csinálják azt, ami tényleg a hivatásuk, és hivatásukként csinálják, de egyszerűen főleg ez a kegyelmi botrány is megmutatta, és ők már régóta is mondják ezt, hogy egyszerűen nem lehet ezt így tovább csinálni, és amíg ez a kormányzat van, az addig ez nem fog változni. Tehát látszik, hogy őtőlük szándék nincs a változásra. És most már olyanok, mondom, akik apolitikusak voltak, és azt mondták, hogy nem kell politikával foglalkoznunk, vagy esetleg téma mentén úgy gondolták, hogy igen, itt egy kis változás kellene, egyre inkább azt mondják, hogy nem, ezt így tovább nem lehet csinálni, így együtt, ahogy van ez az egész. Tehát, hogy olyan szintű társadalmi problémákat kellene kezelni, olyan alrendszereknek az egészen újszerű kezelését, megoldását kellene véghez vinni, amit láthatóan ez a kormányzat soha nem fog megtenni. Tehát szerintem ezeknek a tömegeknek a felismerése, az észlelése lehet a kulcs, hogy egy olyan tömeg, ami eddig nem akart politikával foglalkozni, bekapcsolódjon.
Hát meg az ideológiai viták talán nem biztos, hogy kíváncsiak. Abszolút, akkor, amikor nem, ügyekkel igen. kéne foglalkozni, tényleg tényszerűen szakmailag, és nem azon vitatkozni, hogy akkor most ki nagyon magyar, meg ki konzervatívabb, meg ki szociálisabb, meg akár micsoda, vagy szocialistább. Tüntetés. Mi maradt meg bennetek a Karácsony Gergely féle esti vagy délutáni tüntetéstől?
Hát én nem vettem részt már ezen, tehát utána ugye Magyar Péternek volt egy sajtórendezvénye, de nekem a hangulata, ami átjött erről az egészről, egy ilyen futottak még kategória, hogy láttunk már sok ilyet, meg majd még biztos látunk is ilyet, de igazából én úgy gondolom, hogy nem sok embernek ütött át az inger küszöbét, tehát hogy nem történtek itt olyan dolgok, amiről nagyon sajnálom kellene, hogy lemaradtam.
Ugye az látszik, hogy tartszál annak, hogy közel volt egymáshoz a két rendezvény, tehát normál támpóban egy negyed óra alatt át lehetett sétálni egyikről a másikra, hogy be is vázták azt, hogy az emberek kényelmesen átjegyenek. Ezzel együtt is, hát most nem akarok számháborúba belemenni, de majd, ha a lakmusz elemzéséből indulunk ki, akik bemérték erre használatos eszközzel, hogy hol mennyien lehettek, nagyjából ők azt mondják, hogy a harmadánál kevesebben mentek el erre a délutáni rendezvényre. Tehát itt az érezhető tömegbeli különbség volt. Na, de hangzott-e el ott olyan, ami mondjuk Szabolcs benned úgy megmaradt?
Hát olyan nagy újdonság nem volt, hogy a rendszer recseg ropog, mondta Karácsony Gergely például. Bizonyos értelemben ez ugye, amiről beszéltünk, van is igazság tartalma, de ez egy olyan új kijelentésnek nem nevezhető. Azt gondolom, hogy egyébként nyilván ez egy kötelező gyakorlat a főpolgármester részéről, tehát fővárosi megemlékezés mindig van, ha ezt nem tartaná meg, annak nyilván nagyobb lenne a visszhangja az, amelyen ott tartunk, hogy akkor az Orbán Viktor sem mond beszédet, vagy nem Budapesten, akkor ezt a kérdést is felteszik. Tehát hogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy most igazából nem rá irányult a figyelem, egy most olyan helyzet van. Ahhoz képest szerintem az, hogy azért, hogy olyan 10 000-es tömeg ott volt végül, az nem kellemetlen, nem kínos, tehát hogy azért az is egy látható dolog, de igazából ő valóban egy mellékszereplő volt. Ami egyébként megmaradt nyilván, és ami nagyon szép gesztus is volt, ugye az videó üzenete a Navalnyi özvegyének. Tehát gondolom, hogy az ő, mármint a Navalnyinak a története is, az egész, ez most nagyon, hát hogy mondjam, aki valamit megért ebből a március 15-éből, meg ebből a forradalomból, meg hogy áldozatot hozunk a szabadságunkért, akkor arra nagyon könnyű rezonálni. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szép pillanat volt. De politikailag olyan hatalmas nagy erő kijelentés, meg az, hogy a köztárs, szabad köztársaság és Budapest ennek a része, hát ezt is elmondta már Karácsony Gergely, Azt gondolom, most ő is inkább arra fog majd figyelni, hogy most hogy alakulnak itt a dolgok, hogy akkor Szent Királyi Alexander kampányában akkor beindul-e, ha egyáltalán, meg hogy Vitézi Dávid mit fog csinálni, de hát ezt ilyen pillanatban nem tudjuk.
A beszéd vége felé szólt arról Karácsony Gergely, hogy a következő ciklust azt az egészségnek kell szentelni. És így azt mondta, hogy a budapestiek vállalható élettartama 5 évvel elmarad az európai átlagtól, vagy a nyugat-európaitól. Ugye nem is a régen látott napvilágot az Eurostat legfrissebb elemzése a vállalható élettartamokról. Ugye látszik, hogy Magyarország tényleg egészen brutálisan rossz számokat hoz, tehát sok nálunk egyébként fejletlenebbnek tűnő országnál is rosszabbak az életkilátásaink. Ugye ez most azt jelenti, hogy Magyarországon a vállalati élettartam az 76 év, jelentős a különbség a nők és a férfiak között, a férfiaknál 72, a nőknél közelíti a 80-at, de nem éri el. Ugye a legjobb eredményeket általában déli országok hozzák, most is ugye a Spanyolország az élen, Madridban 85 év a várható élettartam. Tehát, hogy itt nem is 5 év van mondjuk Madrid és Magyarország átlagok között, hanem még annál is jóval több. Nyilván Budapesten mindig magasabb a várható élettartam, de messze elmarad egyébként a nyugat-európai átlagtól ez is. Ugye Észak-Kelet Magyarországon még sokkal rosszabb ugye Budapestinél is ebből következően, tehát azt is mondhatta Karácsony Gergely, hogy Budapesten 5 évvel kevesebbet élünk, mint egy nyugat-európai fővárosban, de hát ahhoz képest még 3-4-jel kevesebbet él egy észak-kelet-magyarországi. Ugye a Budapestet követi egy év lemaradása egyébként Nyugat-Magyarország, tehát egész egyértelműen felrajzolható Magyarországon belül is, hogy a fejlettség alapján mennyit élünk, ami ezért egy borzasztó nagy társadalmi igazságtalanság. Biztos más országokban is ez jelen van, de csak egy szemléletes példa, hogy a nők és a férfiak közötti várható élettartam különbség mind a Mediterráneumban, mind a klasszikus Nyugat-Európában jóval kisebb, mint nálunk. Tehát ilyen 2,5-3 év, mondjuk a Hollandiában a legszűkebb, és egyébként a posztszovjet térségben a legmagasabb. Nyilván itt az alkoholizmus, a dohányzás nagyon sok minden ebben, egészségtudatosság nagyon sok minden ebben közrejátszik. Van olyan balti ország, egyébként Lettország, ahol 10 év a különbség a nők és a férfiak várható élettartamában. Ebben az egyben jobbak vagyunk, de végeredményben, tehát a várható évek számában néhány bolgár régióval versenyben nálunk a legrosszabbak az adatok. Tehát, és azért ez egy olyan exakt mérőszám, tehát ahol az emberek keveset élnek egészségben, és eleve a várható élettartamok 11 évvel kevesebb, mint mondjuk egy másik európai országban, akkor azért tényleg egy döbbenetes szám. Na mindegy, kis felállásnak vége. A kérdésé formával lehet-e, lesz-e mondjuk, tegyük fel, hogy Karácsony Gergely megnyeri a főpolgármester választást, tudjuk, hogy ott folytogatják, veszik el a forrásait, ahol csak lehet. Van-e neki, vagy bármely budapesti főpolgármesternek arra esélye, reménye, hogy ilyen igazán stratégiai nagy kérdésben változást tudjon elérni, és ha nem is tudja egy ciklus alatt 5 évvel megnevelni a budapestiek várható élettartamát, de mondjuk valami érezhető változást elindítani.
Hát én azt gondolom, hogy itt azért nem Karácsony Gergelynek lenne a legnagyobb teendője. Tehát ezek országos szintű problémák, tehát a függőségeknek a kezelése, a mély szegénység kezelése, az egészségügy rendbetétele, tehát szerintem ezt nem lehet Budapestre lokalizálva jelentősen javítani.
Ezt ő vállalta, mint Togrom.
Hát ő vállalta, és tény, hogy nagyon sokan várnának valami kikristályosodottabb irányvonalat és programot, és olyan elképzeléseket, amik tényleg jövőben mutatóak, és 21. századiak, és nem biztos, hogy egyelőre ezek látszanak. Ugye miközben Vitézi Dávidot sokan emlegetik, hogy ott legalább vannak koncepciók az ő fejébe, talán vannak elképzelések egy ilyen urbanista fejlesztésre. Karácsony Gergelynek pedig hát ugye a helyzeti előnyéből adódóan, lehet, hogy ezek nincsenek meg, de a helyzeti előnyéből adódóan szeretne befutni. Én azt gondolom, hogy ezek sokkal inkább országos problémák, és talán egyre többen fölismerik azt, hogy országosan nincs meg az akarat, tehát a kormányzatban nincs meg az akarat, hogy ezeket orvosolja, ezeket a problémákat kezelje, mert láthatóan ugye most a kegyelmi botrányban is ilyen látszatintézkedéseket próbálnak hozni, amik biztos, hogy semmit nem változtatnak mondjuk a gyerekek helyzetén. Ugye a gyerekekről csak még visszatérve Orbán beszédére, ugye azt mondja, hogy na, az a lényeg, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Hát, hogyha rajta múlik, akkor nagyon rosszak a kilátásaink, mert ugye azok a gyerekek, akik megszületnek, azok, azoknak, hogy milyen lesz a jövője, az körülbelül azon múlik, hogy hova születnek. Tehát szerintem ezek országos problémák lennének alapvetően. Persze Budapest stratégia is kellene, és jó lenne, hogyha lenne egy kikristályosodottabb irányvonal, de ezt együtt kellene megoldani az országossal együtt.
Hát meg ugye arra hivatkozni, hogy Petőfi Sándor és az öreg Petrovics azok egyébként annyira egyetértettek volna a világ dolgaiban, hát ez is egy mekkora egy lódítás és hazugság volt, hát hiszen teljesen más gondoltak arra, hogy is kell élni az életet.
Mindegy, semmi nem számított.
Semmi nem számít. Zárja bezárva. Bocsánat, vissza az egészségügy.
Jó, én csak üdvözölni tudom, hogyha Karácsony Gergely erre fűzi föl akár a kampányát, akár a politizálását, mert az, hogy ez egy olyan cél, amivel egyet tudunk érteni. És persze, és egyetértek, hogy ez nyilván nem főváros, nem egy lokális probléma, hanem az egész országra kiterjedő és országos megoldás kellene rá. De azért a főpolgármester egy országos politikus, tehát azért ez egy olyan kiemelt pozíció. Ez a legnagyobb települése az országnak, ugye ő az a politikus, akit közvetlenül a legtöbb ember választ meg, tehát a legitimáció is megvan hozzá. És hogyha sikerül egy olyan narratívát kialakítani, ami gyakorlatilag nagyon sok más problémát erre fűz fel, tehát a várható élettartamra, akkor már egy kicsit másként lehet beszélni az akugyárakról. Ugye látjuk, hogy Gödön micsoda rettenetes dolog történik egyébként, tehát hogy ez, hogy ebből nincs egy akkora társadalmi felháborodás, ez is furcsa, tehát hogy itt konkrétan tényleg megmérgezik az ott élőket, megmérgezik cinikus módon, és akkor még a külügyminiszter még újabb és újabb ilyen beruházásokat akar hozni.
Tehát és akkor a gödiek megválasztják a fideszes polgármester.
Igen, de ők azért választották, mert azt hiszik, hogy majd, azt hitték, hogy majd ő ezt elintézi.
Hogyne.
Hát megkapták, igen, majd talán levonják ebből a megfelelő következtetéseket. Meglátjuk pár hónapon belül. És egyébként ez a Budapest emlékben ez az autós közlekedéssel kapcsolatos vita, amit ugye a Fidesz megint ilyen nagyon primitíven kezel, tehát hogy már pedig ugye azért az elég evidens, hogy minél jobban sikerül ezt nyilván észszerű keretek között korlátozni. Hát ugye itt a légszennyezettség az egyik legsúlyosabb probléma, hogyha az autós programot sikerül csökkenteni, akkor ez valószínűleg a várható élettartalomban is az egyik legfőbb halálokot sikerül visszaszorítani, akkor már jól állunk, tehát hogy ez egy életpárti politika, ezt szeretik ugye a fideszesek is mondani, úgyhogy van ebben potenciál. Kérdés, hogy azt mennyire tudja majd következetesen képviselni Karácsony Gergely, és a probléma persze adott, hiszen amíg ez a kormány van, addig pénz, paripa, fegyver ott van, de én azt gondolom, hogy azért nyilvánvalóan van lehetősége egy politikusnak, pusztán azzal, hogy egy témát napirenden tart, valamilyen változást kikényszeríteni, elérni, nem könnyű, az biztos.
No, hát eddig jutottunk ma. Köszönöm nektek, hogy rendelkezésre álltatok, így a hétvégén is. A nézőinknek üzenem, hogy vasárnap este láthatják a Kötött Fogás Extrát. Ajánlom figyelmükbe azt is. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Magyar Hang kapható, olvassanak, támogassanak minket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, minden jót, viszontlátásra!
Viszontlátásra!